Folytatódik az Aréna, Rádú György, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatója a mai vendégünk, és tulajdonképpen nagyon sok témába belekezdtünk a hírek előtt, mégis azt gondolom, hogy kezdjük most az alapoktól, hogy tulajdonképpen milyen állománnyal rendelkezik a filmarchívum, és mennyire feltérképezett ennek az egésze. Most ugye azt mondtuk, hogy a magyar vonatkozás az teljesen, de gondolom, hogy ennek számos nemzetközi vonatkozása is van.
Persze, hát természetesen hát azt lehet mondani, hogy 70 ezer címről beszélünk, amikor a filmarchívum gyűjteményébe tartozó filmeket megpróbáljuk valamilyen számszerűsíteni valahogyan. És tényleg ugye ez az 500 és 600 ezer közé tehető filmtekert szám, ez reális, de azért nem akarok pontos számot mondani egyrészt, mert folyamatosan bővül, állandóan kerülnek be újabb és újabb filmek a gyűjteménybe. Magángyűjtemények, külföldről érkező hagyatékok. Most is a múlt héten Németországból kerültek elő olyan magyar filmek, amelyek valamikor a 40-es évek, tehát a II. Világháború után kerültek elszállításra innen. Ennek nagyon sokszor filmmentési okai is vannak, hiszen nem csak a második világháború, hanem a második világháború után, illetve végén az orosz hadsereg bevonulásával párhuzamosan is történtek károk, semmisültek meg filmek. Volt a magyar történelemben nyilván tudatos filmek semmisítés is, akár politikai, akár más indítatásból. Tehát hányattatott sorsa volt a magyar filmnek, azt lehet mondani, és hát mindig voltak olyan vállalkozókedvű, inkább azt mondom, hogy öntudatos és felelősségteljes emberek, akik szerették volna megmenteni a magyar film bizonyos értékes darabjait, és egy pár héttel ezelőtt egy ilyen magángyűjtemény került vissza Németországból az archívumba. De intézményi filmek is folyamatosan kerülnek be hozzánk. Tehát ugye a film végig kísérte a 20. századot. Nem csak játékfilmek kerültek leforgatásra, hanem akár különböző ipari vagy különböző gazdasági területeknek a szereplői is készítettek a saját területükről ismeretterjesztő filmeket, vagy akár csak a közlekedési múzeumot tekint, vagy a közlekedési oktatófilmeket vegyük például. Biztosan a velem egykorúak emlékeznek arra a rajzfilm sorozatra, ami a Crest próbálta meg elmagyarázni egy nyuszika és egy kutya, rajzolt kutya segítségével. Tehát ezek mind olyan értékes filmalkotások, amelyekkel törődnünk kell, el kell menteni az utókornak. Tehát egy gyűjtemény sosem csak a játékfilmes területre koncentrál. Úgyhogy ehhez tartozik a filmhíradók is, tehát a filmhíradók.
Most dolgoznak is ugye az első világháború végén készített filmhíradók restaurálásán. Ez hogy maradt fent ez az állomány?
Hát tulajdonképpen a filmhíradók története az nem 100 évvel ezelőtt indult, hanem kicsit korábban, tehát tudomásunk van róla, illetve van is a gyűjteményünkben egy-két fennmaradt filmhíradó, az úgynevezett kinóriportok, ezek 1914-től kezdve léteztek, az első világháború eseményeit már rögzítették bizonyos fokig ezek a filmhíradók, ezekben nagyon kevés maradt fenn. Azért azt tudni kell, hogy ezek nem állami megrendelésű filmhíradók voltak, hanem különböző privát vállalkozásoknak az anyagai. Ugye az első majdnem teljes évad, ami fennmaradt, 100 évvel ezelőtt indult, 1918 nyár végén, kora őszén. Ennek a feldolgozását vállaltuk el idén, hiszen úgy gondoltuk, hogy a 100 éves évforduló az egy fontos apropó, így van, és ezáltal be lehet mutatni, hogy mi történt 100 évvel ezelőtt Magyarországon. Ez sem állami készítés volt, hát ez az Est újságnak a filmhíradója volt, és ennek az érdekessége az az, hogy több hónapon keresztül készült filmhíradó anyagok maradtak fenn. Tehát tulajdonképpen már azt lehet mondani, hogy a 18 őszétől 1919 késő tavaszáig minden héten elkészült filmhíradó anyag fennmaradt, és ennek a digitalizálása, restaurálása és egyfajta analitikus montásfilm készítése lett idén a feladatunk, és ezt megcsináltuk. Nyilván ezek néma anyagok, tehát ezek néma filmek, azért is kell egyfajta narráció hozzá, hogy megértse a közönség, hogy mit lát a képen, mert különben csak
néma film sorozatok. Így van. Érthető. Így van. Ugye felvetette már az első rész végén ezt a kérdést, hogy hogyan érdemes közzétenni ezeket az anyagokat. Például ezek az Est anyagok, vagy ezek a filmhíradószerű anyagok, ezek most hova kerülnek?
Hát jelenleg az internetre. tehát ezeknek a legmegfelelőbb terjesztési formája az internet. Úgy döntöttünk, hogy a Film Archívum weboldalán jelennek meg. Ezeket közzé tesszük, és minden egyes alkalommal, amikor publikálunk egy filmhíradó montást és a hozzá kapcsolódó cikket, akkor egy sajtóközleményben megosztjuk a magyar média szereplőivel, hogy mindenki vegye át nyugodtan, terjessze, és ezáltal jusson el a lehető legszélesebb körben a magyar közönséghez.
Ebben az esetben tiszták a jogok, de mi a helyzet például a játékfilmek, vagy a pár évtizeddel későbbi alkotások tekintetében?
Hát ugye a Nemzeti Filmvagyonba tartozó filmek jogkezelője, filmalap, a Magyar Nemzeti Filmalap jogkezelésében vannak.
Az archívum ide tartozik az tavaly éveleje óta.
Így van, az archívum ide tartozik tavaly éveleje óta, tehát tulajdonképpen ezeknek a filmeknek nem csak a restaurálása és a megőrzése a lehetőség, tartozik a lehetőségeink köré, vagy a kötelességeink és lehetőségeink közé, hanem a terjesztés is. Természetesen minden film, amelynek szerzői jogi vonzata van, az szerzői jogi díj kötelezettséget is von maga után, mármint a felhasználásuk, úgyhogy ezt pedig a Filmjus nevű közös jogkezelővel szoktuk a törvényeknek megfelelően rendezni.
Igen, de akkor nem jól tettem fel a kérdés engem. Az érdekel, hogy milyen felületei lehetnek a klasszikus filmeknek. Persze ez a filmmaraton, ez egy jó terep, hogy újra széles vásznon lehessen látni ezeket a restaurált alkotásokat. De mondjuk egyáltalán ki az a közönség réteg, aki hajlandó fizetni azért, hogy moziban láthassa megfelelő körülmények között. Ki az, aki mondjuk lehalászta az internetről ilyen-olyan oldalakban, kicsit rosszabb minőségben. Tehát, hogy hogyan érdemes ezeket publikálni?
Ez egy komplex kérdés, mert ez azért érdemes visszatekinteni arra is, hogy hogyan alakult a filmek piaca és a klasszikus filmek piaca az elmúlt évtizedekben. Tehát ugye elsősorban fizikai hordozókon jelentek meg a filmek a videó,
a házi DVD mozi. Is majd, hogy nem elavult.
Így van. Tehát, hát tulajdonképpen a DVD az még talán valamennyire még tartja magát. Ezért mi ki is adunk DVD kiadványokat, nagyon jó minőségű DVD kiadványokat, tehát tartalmilag is és különben is gazdag és attraktív kiadványokkal jelentkezünk. Ez működik.
Tehát ennek van piaca.
Magyarországon még van piaca. Érdekes módon a Blu-ray az nem indult el azon a fejlődési úton, amit a DVD produkált. Magyarországon nem. Tehát azt viszont nem szeretnénk, hogy a raktárnak gyártsunk Blu-ray lemezeket, ezért maradunk a DVD-nél egyelőre. Az online terjesztés az egyértelműen ezen dolgozunk, tehát ezt a megváltozott fogyasztói szokások mellett kár lenne ezzel a lehetőséggel nem élni, vagy ennek a trendnek szembe menni. Úgyhogy készül a Filmarchívumnak egy olyan platformja, online platformja, ahol majd megtekinthetőek lesznek a felújított filmalkotások, és ez teljesen tele. Tehát ez a tisztában kell lenni.
De ezt úgy kell elképzelni, mint egy televíziós szolgáltatást, tehát egy vásárlásos történetet, vagy ez ingyenesen hozzáférhető?
Mivel szerzői jogdíj vonzata van minden közzétételnek, ezért ingyenesen nem lehet megoldani az online terjesztést. Felelőtlenség lenne ezt ígérnem, de természetesen egy olyan felhasználói díjcsomagot kell kialakítani, akár egy havi bérletrendszer, ami lehet egészen jelképes is, amivel a magyar emberek hozzáférhetnek ezekhez a filmekhez. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan logikában történhet meg, ahol mi segítünk tájékozódni is a különböző információkkal a különböző filmalkotások között. Tehát nem hiszem, hogy az a legjobb megoldás, hogyha csak felpakoljuk a netre, úgymond a filmeket, hanem én azt gondolom, hogy nekünk meg kell teríteni ezt az asztalt, elő kell készítenünk a fogyasztást a nézők számára, segítenünk
ezt.
Nem, ezen már dolgozunk, és a tartalmi része is nagyjából kezd összeállni, tehát én azt gondolom, hogy itt inkább, tehát nem semmi esetre sem évekről beszélünk, hanem inkább azt mondom, én nem akarok ilyet ígérni a nyilvánosság előtt, mert ez mindig kötelez valamire, de az én álmom, vagy az én tervem az, hogy már esetleg karácsonyra jelentkezhessünk egy ilyen felülettel. Ezen dolgozunk. Ez még nem egy ígéret, de
jó, tehát
már...
Senki ne hívja december 25-én, sehol nem
látja. De higgyék el, hogy dolgozunk rajta, és jó úton haladunk e felé. Ezen kívül nagyon-nagyon fontos feladatunk az, hogy külföldre is eljutassuk a filmeket. A magyar film örökség az mindig is része volt az egyetemes filmörökségnek, és mindig jelen volt, hozzáférhető volt. Az utóbbi évtizedekben talán kevésbé, de ezért dolgozunk azon, hogy minél jobban eljusson a magyar filmek restaurált állapotban eljussanak újra a nemzetközi közönséghez. Együttműködünk a külföldi filmarchívumokkal ebben, a nemzetközi fesztiválokkal, ugye az elmúlt években, az elmúlt 10 évben a 4-szer szerepelt restaurált magyar film a Cannes Film Fesztiválon. Tavaly, idén télen a Berlinale klasszikus szekciójában mutatták be Enyedi Ildikó, az Én 20. századom című filmjét. Folyamatosan küldjük a külföldi fesztiválokra a filmjeinket. Lisszabonban lesz Zolnai Pál a Fotográfia című filmje. Lyonban a Lumière Fesztiválon, amit egyébként a Lumière testvérek palotájának a kertjében nyitnak meg és tartanak. Tehát elképesztő a film születési helyén konkrétan. Ott a Hannibal tanár úr kerül majd bemutatásra, Fábri Zoltán őrületes alkotása. Ez idén októberben lesz. Jövőre is tervezünk természetesen Berlinben is, Cannes-ban is jelen lenni a filmjeinkkel. Ezek azért fontosak, mert ezekkel fel tudjuk kelteni ismét az érdeklődést. Nekünk az a célunk, hogy külföldi forgalmazókat találjunk, olyan partnereket, akik a katalógusukba felveszik ezeket a filmeket, és élővé teszik, hozzáférhetővé. Ugyanúgy mozivásznon, mint DVD-n, vagy interneten keresztül, vagy akár a televízióban való bemutatás által. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen, nagyon fontos az, hogy a hírét vigyük a magyar filmörökségnek, hogy létezik, itt van, foglalkozunk vele, a restaurált formában elérhető, és ne felejtse el a külföldi közönség, hogy vannak olyan magyar filmek, és mondjak olyan magyar, kiemelkedő magyar filmalkotók, akik szerves és nagyon jelentős részei, vagy hogy mondjam, kiemelkedő helyet foglalnak el a világ filmtörténetében.
Tudom, hogy ez a már említett állomány, ez korán sem homogén, de mégis milyen állapotban van, hogyha most úgy általánosságban azt kéne mondani?
Változó. Nagyon változó. Ugye egyrészt a film történet 120 éve indult, 1895-ben decemberében a Lumière testvérek bemutatták a Gyári munkások kivonulása című életképet, rögzített életképet, ezt tekintjük a film születésnapjának. 5 hónappal később már Budapesten voltak, és a körúton a Royal szálló egyik termében mutatták be a filmjüket, és ha már Budapesten jártak, akkor felvettek budapesti életképeket. Képeket rögzítettek a Hősök terén, a várban, a palota előtt egy őrségváltást filmeztek le, és a Lánchíd életképeit vették fel. Ezek a rögzített képek a Magyar Nemzeti Filmarchívumban vannak. Tehát nekünk a gyűjteményünk valóban a lehető legrégebbre nyúlik vissza,
és
őrületes, hogy a gyűjtemény minden korszakból őriz műtárgyakat, mert ezeket, mert mi a filmeket műtárgyaknak tekintjük. Ez azt is jelenti, hogy ennek megfelelően nagyon változó, hogy milyen állapotban maradtak fenn ezek. Ugye 1957 az a dátum, amikor a Magyar Nemzeti Filmarchívum létrejön. Ez az az időszak, amikor, vagyis ez az az év, amitől számíthatjuk azt annak az időszaknak a kezdetét, amikor nyomon tudjuk követni, hogy mi történt egyes filmtekercsel. Ezt megelőzően nem. Ezt megelőzően csak sejtéseink, vagyis hát, vagy kutatási eredményeink lehetnek arra vonatkozóan, hogy hogyan maradt fenn egy-egy filmtekercs. A Lumière filmek sem voltak mindig, hogy mondjam, nem volt mindig teljesen tisztában mindenki azzal, hogy ezek léteznek és Magyarországon vannak. A 60-as években hozták be a filmarchívumba, egy magángyűjteményből került be egyébként. Úgyhogy ennek megfelelően nagyon nehéz azt mondani, hogy átlagosan milyen állapotban vannak a filmek. Hát azt lehet nagyjából mondani, hogy az úgynevezett nitroceluloid korszakból fennmaradt filmek általánosítás mellett azt lehet mondani, hogy kicsit rosszabb állapotban vannak, de itt is vannak meglepetések. Tehát vannak olyan filmek, amik nagyon jól konzerválódtak, és hihetetlenül jó állapotban vannak. És vannak sokkal rosszabb állapotú filmek. De ugyanúgy a világháború utáni időszakból is, ugye ezt azt mondjuk, hogy azért itt többnyire jó állapotban vannak a filmek, de vannak köztük olyanok, amik nem. Például Fábri Zoltán Körhinta című filmje, ennek az eredeti negatívja nagyon rossz állapotban volt. Erről a negatívról nagyon sok vetítési kópiát húztak le, tehát ugye nem készült róla úgynevezett dub negatív, ezért hát borzasztóan elhasználódott. Tehát egy képkocka hiányos negatív volt állt rendelkezésünkre. Egyébként ennek a filmnek a felújítása már a 90-es évek elején elkezdődött, akkoriban még a Gyürei Vera volt a filmarchívum igazgatója, és az ő kezdeményezésére indult be a filmmentés. És akkor egy analóg mentés történt, az elkészített másolat, a Körhinta negatívjáról készített másolat, a hiányzó képkockákat, úgynevezett vak képkockákkal helyettesítette. A mostani digitális restaurálás pedig már lehetővé tette azt, hogy a bedigitalizált negatív volt, és a lehető legjobb minőségű pozitívot digitalizálva kiegészítsük a negatívból hiányzó képkockákat, tehát a Körhinta ismét teljes hozban látható, és hát a digitális restaurálás fantasztikus eredményt produkált. Ezt is hál' Istennek be tudtuk mutatni a Cannes Filmfesztiválon, óriási siker volt, és a film ilyen minőségben való megtekintése újra közel hozza a filmalkotást a nézőkhöz. Tehát ez egy igazi mozi élmény, amikor élesen, tűélesen látjuk Törőcsik Marit és Sós Imrét a filmben. Amikor a tánc jelenet, a Körhinta jelenet virtuózítása megjelenik előttünk. Hát akkor döbben rá a mai közönség, hogy hogyan voltak képesek az 50-es években felvenni ezeket a jeleneteket, amik ma is problémát okoznának a filmalkotóknak a meglévő mobil eszközökkel, kell. Hát akkoriban gondoljunk bele, hogy micsoda kameráik voltak, óriási súlyú döbri kamerákkal forgattak. Mai napig rejté, hogy hogyan oldották meg a körhinta jelenetet azzal az elképesztő precíz lendülettel és precizitással. Nincs benne hiba. A fókusz mindig ott van, ahol kell. A kamera pontosan ott követi a szereplőket, oda irányul, ahova kell. Tehát iszonyú mérnöki precizitással Fábri Zoltán és Hegyi Barnabás munkája példaértékű mind a mai napig. A Cannes-i filmfesztiváli vetítése után francia újságírók jöttek oda hozzám, és azt mondták, hogy az idei szekcióban nagyon sok filmet láttak még. A körhinta volt a legjobb, amit eddig láttak. tehát kortárs filmeket is le tud győzni, idézőjelbe téve, egy 60 éves film. Szóval én azt gondolom, hogy mindenképp meg kell ezeket nézni, és a maratonon mindenkinek lehetősége lesz ezeket a csodákat megnézni. Egyébként az előbb említette azt, hogy hajlandó fizetni a közönség egy mozi élményért.
Hát ugye, ha azt nézzük, hogy a mozinak érdeke elővenni ezeket, tehát klasszikusokat műsorra tűzni, akkor ez szempont lehet.
Abszolút szempont. Annyit azért elmondhatok, hogy a maratonon, a Toldi moziban minden vetítés 500 forintba kerül. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan ár, ami kifizethető a mai közönség által.
Tavaly indult a digitalizálási program, 32 nagyjátékfilmet már digitalizáltak és restauráltak is. Ez tulajdonképpen milyen ütemezés, vagy ami legrosszabb állapotban van, vagy ami a legfontosabb, hogyan választják meg a sorrendet?
Természetesen, ahogy ön mondja, filmmentési szempontok az elsődleges szempontok. Tehát mindig a filmek állapotát tekintjük a legfontosabbnak, hogy melyek azok a filmek, amiknek a digitalizálása nem tűr halasztást.
Ehhez kell emberi munka, vagy a digitalizálást azt úgy kell elképzelni, hogy ez már egy olyan technika, amivel nem a restaurátornak kell kézzel dolgoznia ezen.
Hát elsősorban fel kell hozni a raktárból a filmet.
A raktározás megoldott egyébként, tehát ez a sok ezer tekercs, ez megfelelő körülmények
között. Abszolút. És egyébként folyamatos fejlesztés alatt van, tehát a film alapnak hála éppen új raktárkapacitás épül, és új technológiával. Tehát ez is egy olyan dolog, amit folyamatosan fejleszteni kell. Egy raktár valamikor megépül, aztán utána a technológiája elavul, folyamatosan fejleszteni kell, a gyűjtemény növekedésével párhuzamosan, hát nyilván a raktárépületek falai nem gumiból vannak, tehát újabb kapacitásokat kell bevonni, ez egy folyamatos munka, ezt nem lehet úgy tekinteni, hogy egy archívum az nem egy depó, az egy élő gyűjtemény kell, hogy legyen, folyamatos munkát igényel, a feldolgozás, a raktározás tervezése, ezek részei a hétköznapi munkának.
De a folyamatnál tartottunk, felhozzuk a restaurátor előbányászat.
Ami önmagában nem olyan egyszerű, mert a digitális korban ugye mindenki hozzá van szokva ahhoz, hogy egy sticken viszi a sok száz filmet. Most egy film 6-8 tekercsből áll, itt 20-30-40 kilókról beszélünk, tehát ott önmagában már egy fizikai munkát kell végezni ahhoz, hogy az ember felhozza a raktárból. Azután a filmarchívumban dolgozó restaurátor kollégák, filmkezelő kollégák megnézik a film állapotát, bemérik pontosan, tehát erről egy jelentés készül, hogy milyen állapotban van a film tekercs maga. Elvégzik azokat a kisebb javításokat, amik nagyon szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán a digitalizálás megtörténhessen. Hiszen egy szakadt filmszalagot a digitalizál, a szkenner nem tud olvasni.
Tönkre is tehet. Ráadásul.
Vagy akár tönkre is tehet. Így van. Tehát kárt is okozhatunk ezzel. Ez nagyon fontos dolog, hogy ez ne történjen meg. Tehát van egy preventív fázisa ennek a feladatnak. Azután a filmlabor kerülnek a digitalizálandó filmek, ott természetesen azt leszámítva, hogy a szakképzett munkatársak felhelyezik a szkennerre a filmet, és felügyelik a digitalizálás folyamatát, hogy ne történhessen majd, ezt egy automatizált gép végzi. minden filmkockát egyesével szkennel. Tehát ez nem egy folyamatos beírógép, ami mondjuk egy óra
ott alatt... hagyjuk, és akkor visszamegyünk,
és
kész.
És akkor egy óra alatt letekerte a filmet, hanem ez szépen lassan a lehető legjobb minőségben lefényképezi kvázi a filmkockákat, és ebből áll majd össze az a digitális filmanyag, amin utána a képrestaurátorok elkezdenek dolgozni. Ugye itt több fázisa van ennek is, hiszen van egy képstabilizálási folyamat, hiszen a filmek mozoghatnak, elcsúszhatnak, van egy vibráció, ezeket meg kell szüntetni. Utána van egy van a filmnek rengeteg hibája lehet, esőkarcok, szakadások, ragasztások, olyan szemcsézettség, amelyeket meg kell szüntetni. Tehát ezeken a technikusok dolgoznak, és amikor megtörtént a filmnek a digitális restaurálása, utána jön a fényelési folyamat, hogy visszaállítsuk a filmnek azt a színvilágát, azt a fényvilágát, amit az eredeti alkotók szándéka mellett...
megsötétült, megkopott kicsit.
Igen, amiket szerette, ahogy szerette volna abban az időben Fábri Zoltán, hogy a közönség elé kerüljön, ehhez segítséget kapunk a Magyar Operatőrök Társaságától. Az az óriási szerencsénk, hogy olyan operatőrökkel dolgozhatunk a felújításon, mint Koltai Lajos, de Sára Sándor is személyesen vett részt a filmjeinek a restaurálásán. Ternovszky Béla bejött a Macskafogó restaurálására. A Macskafogó is látható lesz a maratonra, azt is meg kell nézni. Úgyhogy ez mind-mind aprólékos munka jelentős szakemberek bevonásával. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy kivételes alkalom a filmarchívum életében, hogy programszerűen ilyen sok filmet tudunk restaurálni, és ilyen nagy, ilyen jelentős ütemben tudunk ezzel haladni, és ilyen, hogy mondjam, hétköznapi szinten tudjuk bevonni a szakma legjelentősebb szakembereit.
Köszönöm szépen a beszélgetést az elmúlt egy órában. Ráduj Györgyöt, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatóját hallották. Köszönöm. Én Seres Gerda vagyok, köszönöm a figyelmüket.